Nők. De micsoda nők?
Nők, akik maradandót alkottak.
Nők, akik beírták magukat a történelembe.
Nők, akiknek nem volt egyszerű életük.
Nők, akik nem adták fel.
Nők, akik nem érték be az elég jóval.
Nők, akik nem törődtek bele a nembe.
És a nemüknek szánt sorsba.
Nők, akik változást hoztak.
Nők. De micsoda nők?
Micsoda nők voltak?
Az Éva Magazin podcast műsora.
Budai Lottival
és Zubor Rozival.
Első rész, Nagy Katalin. Nem is hatalomvágyból akart uralkodni, hogy tudom, hogy kéne itt valamit jobbá tenni, és ezt így végig akarta ő vinni.
Szerencsétlen ő lett a szexmániás nymphomán királyné, és így kb. Mindenki így emlékszik rá, miközben az összes férfi uralkodó sokkal rosszabb volt, mint ő nőbe.
És ugye ebbe a valóság az, hogy 12 szeretőről tudunk név szerint.
Igen.
Mindegyiket őszintén szerette, tehát hogy nem is futókalandokról van szó. Ő olyan empátiával fordult a nyomorgó név felé, tényleg mint, hogy egy gyerekként tekintett volna a saját népére. És ugye nagyon szép magasztos elvei voltak már, mire trónra került, és nagyon modern nézeteket írt a bűnelkövetésről, tehát ez, hogy megelőzni, meg javítani kell a bűnözőket, tehát ilyen nagyon fejlett gondolatok, illetve hogy a jobbágyságot azt felkezdtem, mert a jobbágyság az nem is úgy volt jobbágyságban Magyarországon, tehát hogy ott tényleg úgy adták, vették ők, mint a tárgyakat. Sok mindent elindított, az tény, és sok változást, és talán ami egyébként a legfontosabb, hogy valahogy sikerült egy kicsit kiszélesítenie ezt az udvari értelmiségi kört, tehát hogy egy több fiatalt küldött külföldre, többen tanultak iskolába, többet egyetemen, meg a művészetekért, tehát valamit el tudok mondani, de szerencsétlennek azért azt, amit ő eltervezett, az egy túlságosan nagy hab volt az ő fejszéjének. Mire egyébként Katalin a saját fiát visszakapta, ő már volt 11-12 éves, és gyakorlatilag semmi közük nem volt egymáshoz, úgyhogy lehet, hogy ez is volt az oka annak, hogy valahogy ő ezt az anyai részét így egészen levágta magáról, mert nem is nagyon volt alkalma, hogy ezt így megtapasztalja, hogy milyen az elejétől.
Sziasztok! Ez itt a Micsoda Nők Voltak podcastnak az első adása. Én Zubor Rozi vagyok, és itt van velem
Budai Lotti. Sziasztok!
Nagyon izgulunk. Az első adásnál ez ilyen jellemző tünet. Ebben a műsorban azt találtuk ki, hogy minden adásban bemutatunk egy-egy olyan nőt, akiről érdemes beszélnünk, aki valami olyan maradandót alkotott, amire mi is büszkék vagyunk, talán mondhatom ezt így, de legalábbis érdemes megemlíteni egy adás elejéig, és másnak is megismerni ezt a történetet. Az első részben Nagy Katalint választottuk, őt fogjuk kivesézni, de mielőtt ezt elkezdjük, szerintem egy kicsit meséljünk arról, hogy nekünk hogy jött ez az úgymond női imádatunk, vagy nem is tudom,
igen,
hogy
igen,
lehet.
Vagy nőtörténelem, vagy elhivatottság talán nők és nőtörténelem iránt.
Szerintem kezdem én, mert az én sztorim annyira nem érdekes.
Szerény vagy.
Igazából rólam csak így azt kell tudni, hogy újságíró vagyok, és ezáltal nagyon kíváncsi természet. Azért lettem újságíró, mert amikor középiskolás voltam, akkor találkoztam az első olyan könyvélményemmel, amikor nem regényt olvastam, vagy piros pöttyös könyvet, vagy nem tudom, hanem...
Vagy csíkosat.
Hanem először, ha jól emlékszem, Mozartnak az életrajzi könyvét olvastam el.
Igen, itt van egy sejtésem, hogy akkor mi fogott meg.
Zeneirodalom órára készültem, és az emlékszem, hogy az egy ilyen nagyon jó élmény volt, és aztán utána valami, tudod, ilyen évvégi, nem tudom, eseményre oklevél mellé kaptam a Schumann árnyékába című könyvet, és az is nagyon megtetszett, és akkor kezdett el így bennem alakulgatni ez a dolog, hogy milyen érdekes, hát ez teljesen normális dolog, hogy bizonyos művészeti ágak meg tevékenységek, vagy nevezzük csúnya szóval termékek mögött ember van.
Hogy milyen története.
Igen, ugye én zongoráztam, és nagyon érdekes volt megismerni, hogy születik egy zongoramű, mondjuk Schumannnál. Hogy a Schumann gyerekjátékok, azok ebben a könyvben le volt írva, hogy az úgy íródott, hogy a Schumann ült az otthonukban, és nézte, hogy játszanak a gyerekek, és ahogy pattog a labda, arra ő írta a zenét.
Ez nagyon érdekes tényleg.
És akkor közben meg ugye ismerted meg az életét, és hogy ugye nem is gondol bele az ember, hogy itt egy ekkora művész, és hogy ő neki egyébként a magánéletében ugyanolyan problémái, meg eseményei lehetnek, mint úgy egyébként bárki másnak, aki
igen, és hogy ezekből hogy készít magának, vagy hogy transformálja inspirációvá.
Így van. Igen. Szóval, hogy nekem így ez volt egy ilyen meghatározó élmény, és aztán nyilván, ahogy idősödtem, egyre több ilyet olvastam, és aztán, ahogy elkezdtem én is dolgozni, meg aztán anyuka lettem, ez így, ez a nagy életrajz, meg önéletrajzi rajongásom így egyre inkább átcsapott a nőkbe, igen, meg a nők felé, és nagyon érdekes volt megtapasztalni, hogy ki mögött milyen történet van, és hát valahogy az van, hogy a férfiak szimplán sok esetben jönnek mondjuk egy szegény sorsból, vagy egy nehéz körülmények közül, vagy nem tudom, de a nőknek mindig van egy olyan extra ugró deszka, igen, igen, hogy akkor ők még szerencsétlenek nők is. És akkor jött ez, hogy én is, amikor elkezdtem dolgozni, és nekem is az én magánéletemben nagyon sok hátráltató tényező volt, de hogy így mindig az volt bennem, hogy de hát annyi olyan nő van, aki meg tudta ugrani, és hogy miért ne tudnám én megugrani. És aztán, amikor a családalapításra került nálunk a sor, én 26 évesen lettem anyuka, akkor meg pláne hát azért 2010-es években elég furcsán néztek rám, hogy én 25 évesen miért estem teherbe, és akarok már gyereket, és nem tudom, hát nem evidens, hogy először karriert építek, és akkor, de hát ott is sorakoztattam, hogy de hát, hogy annyi nő van, aki amellett, hogy édesanyja lett, és nem tudom.
Tehát, hogy neked ilyen példaképekké váltak lényegében az olvasás élményeid, ezt azért teljesen megértem.
Abszolút. Úgyhogy nálam ez így alakult ki, és azóta így falok minden ilyen dolgot, és nagyon szeretek, még hogyha nem is feltétlenül egy egész élet ad inspirációt, vagy motivációt, vagy jó példakép, de hogy úgy szeretek elolvasni sorsokat, vagy utána nézni, vagy nem tudom, hogy kicsipegessem azokat a momentumokat, amiket át tudok ültetni.
Igen, meg egyébként tényleg annyi érdekesség pottyan ki egy életútból, mert mondjuk mire vagy középiskolába, vagy nem tudom, egy Wikipedia bejegyzésbe eljut valakinek az élete, akkor az, hogy mondjuk, nem tudom, akkor elindult, elkezdte ezt csinálni, meggazdagodott, és végül egy híres üzletasszony lett, akkor így ennyi. Igen. És hogy ezek mögött mennyi apró küzdelemharc, vagy egyetlen érdekesség húzódik meg, az azért egy sokkal nagyobb képet igényel.
Igen, abszolút. Szerintem kb. Minden nő, akiről így beszéltünk, hogy majd egy-egy adásba kivesézünk, kb. Egy mondattal le tudjuk írni, igen, hogy mi az az egy mondat, ami alapján mindenki be tudja azonosítani, hogy ja, Nagy Katalin a nymphomán, akinek nagyon sok szeretője volt.
Igen.
És így ennyi. És ezért a köztudatban, miközben sokkal több ennél.
Igen, meg hogy a felvilágosult orosz uralkodó, baromira meg kellett küzdeni, hogy pici felvilágosodás becsempészen az orosz földbe. Úgyhogy ezek, igen, és ugye ezért mi is beszéltük, hogy akkor jó, akkor egy-egy nőnek így elkezdünk elmérni az életrajzába, és akkor hirtelen akkor információ tömeg, és tehát konkrétan egy egész életúttal szembesülni, akkor rájöttünk, hogy itt mennyi minden van, amit még érdemes lenne megvizsgálni, úgyhogy ez nekünk is egy ilyen tanulság volt, hogy még akik iránt azt hiszem, vagy legalábbis mondhatunk mindkettőnknek, hogy még rajongunk is valakiért, igen, vagy felnézünk valakire, még akkor utána is meg tudunk döbbenni, ha mélyebben megnézzük, hogy mennyi minden van, ami említésre méltó az életében.
Igen. Na és neked hogy jött a rajongás, Rotti?
Nem, szóval előtte elmondom, hogy én azt hittem egyébként, hogy a Mozart életrajznál azt fogod mondani, hogy neki volt, nem fogom megmondani, hogy melyik lány testvére, de hogy volt egy elképesztően tehetséges zeneszerző húga vagy nővére, és van ugye egy csomó portré, és hogy játszanak négykezeseket, és talán egyszer egy nőnapi blogbejegyzésben írtam is róla, hogy így szegénynek egyszerűen az vitte el a tehetséget, és azért nem bontakozhatott ki, mert a szülei elküldték, hogy na, akkor most hagyd abba a klimpírozást, menjél fejhez szülje a gyereket, és hagyjuk ezt a koncertezést, meg ezeket, mert eddig cuki volt, de ez neked nem a te dolgod, úgyhogy azt hittem, hogy erre fogunk kifutni, de teljesen jól értettem, úgyis, hogy persze azért a férfiaknak a életműve is lehetnek érdekesek.
Igen, abszolút azok is, de igen.
Inspiratívak. Nekem, most egy pár szóval el is mondtam, hogy nekem ez honnan jön. Én ugye alapvetően író vagyok, vagy regényíró, tehát ezt szoktam így fő definíciómnak használni, de emellett van blogom is, ami alapvetően divattörténettel foglalkozott, vagy hát azzal kezdett, nem tudom, most már van egy 6 vagy 7 éve, hogy elkezdtem az a Risporos Hétköznapok, ez eredetleg divattörténettel foglalkozott, ebből írtam is egy könyvet, ami után pedig elkezdtem egy kicsit mélyebben foglalkozni a női hétköznapokkal. Pont azért, hogy ne csak a női történelemnek a szép ruháit, parókáit, cicomáit mutassam be, és így az évek alatt így egyre mélyebbre beástam magam a női hétköznapokba, vagy a női történelmi, mondjuk úgy, hogy a női történelmi hétköznapokba, hogy milyen élete is volt egy 100-200 vagy 1000 évvel ezelőtt élt nőnek, és akkor ezzel párhuzamosan pedig a rend, nem csak az átlagos, de az átlagon felüli utakkal is megismerkedtem, és mondjuk például úgy, hogy egy-egy bejegyzést így szenteltem, nem tudom, például egy Lady Montagu nevű hölgynek, aki az 1700-es években gyakorlatilag feltalálta a himlő elleni védőoltás. Manapság egy nagyon érdekes tím, tehát hogy felfedeztem ilyen sorsokat, és még egyébként tavaly is beköszönt az életembe egy olyan úton, hogy az én szerkesztőm Sós Tibor, akivel a Risporos könyveket szerkesztjük, ő írt egy kötetet, az Árnyékból a fényre volt a cím, és egy 22 történelmi személyiséget, nőt mutatott be, és megkért, hogy írjak hozzá előszót, tehát hogy nekem a rendkívüli, tehát nem az átlagos, hanem a kereteiket lebontó nőkkel már ott így éreztem, vagy ott valahogy ott így bekopogtatott, hogy lesz velük így alaposabb dolgom, és amikor megírtam hozzá az előszót, én akkor esett le több minden, amit te mondtál egyfelől, hogy így, tehát hogy nekik nem az volt, hogy szegény legények vannak, akikből királyfik lesznek, de szegény kislányokból nem lesznek királynők és hasonlók, tehát hogy még mitológiai, vagy mítoszi, vagy ilyen népmesei gondolkodás szintjén sincs benne az, hogy egy nő megvalósítson így a történelmünkben, és talán ezzel is zártam azt mondom az előszőt, hogy lehet, hogy ma már mások a keretek, de még mindig vannak keretek, és hogy ez a célunk, hogy egyáltalán ne legyen egy női életnek kerete, hanem úgy ugyanúgy szabadon bontakozhasson, ahogy egy férfi évezredek óta.
Igen, most erről az jutott eszembe, hogy minden mesében kell egy királyfi, aki a toronyból kimenti.
Megmenti, igen.
A királylányt, igen, miközben például ezek a nők, akikről majd ebben az évadban fogunk mesélni, baromira nincsenek rászorulva.
De viszont tudod, hogy mi a szomorú? Azt, hogyha valamelyikük mondjuk fogadott el az élete során támogatást férfitől, akkor ez valahogy hatalmas betűkkel jelenik meg az életrajzában, hogy na de azért neki is ott volt, nem tudom, Coco Chanelnek a Boy Couple, meg a Nagy Katalinnak az orlofivérek, és a többi, de hát, hogy tehát ilyen nincs, tehát ilyen támogatói akkor is lettek volna, hogy a férfiak megszületnek, szóval lehet erre majd rátérünk az életrajzok során.
Csak hogy felvezessük kicsit Katalint, most egyébként az jutott eszembe, hogy mert pont most reggel az HBO Go-n fut a Nagy Katalin című sorozat, ami igazából így bennem elindította most ezt az egészet, hogy ővele kellene nagyon foglalkozni, mert ugye nem csak ez fut, hanem ráadásul fut a
kezdet.
De ugye az egy kicsit kikarikatúrázva meg...
Igen,
nem is kicsit.
Az egy ilyen groteszk, humorú, kosztümös sorozat, ami felhasználta szerintem Katalin életét. Mondjuk attól függetlenül van egy sajátos filmtörténeti értéke, de hát igen, ijesztő is, és groteszk is sokszor.
Igen. Na de szóval én most délelőtt erre a felvételre a Helen Mirrenes féle Nagy Katalinnal készültem, és hát nem tudom, szerintem már harmadjára nézem végig, és van egy olyan rész, amikor a himlő elleni oltásra készül a Katalin, és a Patyomkin mondja neki, hogy hát milyen bátor, hogy bemeri vállalni, és most így ez jutott eszembe, hogy ugye most a jelenlegi élethelyzetben is ez a olcsunk, ne olcsunk dolog, hogy bennünk van. És ugye ez egyébként a másik sorozatban is nagy szerepet játszott, meg így ki volt hangsúlyozva, hogy a Katalin bevállalta
a himlő
elleni oltást.
Nem tudom pontosan a sorozatban, hogy volt, de ez gyakorlatilag aztán abban az időben, az 1700-es években még azt jelentette, hogy konkrétan a rubeola minor, ami nem a fekete himlő, hanem egy kicsit ilyen rózsahimlőszerűségből a gennyet egy sebbe beleviszik. Tehát nem is az, hogy egy laboratóriumban szakemberek által összeállított valamit, hanem hogy figyú, most akkor téged összekenünk bacival, jó?
Igen.
Úgyhogy ez tényleg nagyon kemény, és nagyon nagy bátorságra van.
De hogy milyen durva, hogy nem, hogy azt, ugye, hogy említetted, én ezt nem tudtam, hogy azt az oltást
igen,
is egy nő
igen,
találta
egy angol,
föl.
Az a hölgy egy angol követ felesége volt, és ők Törökországban éltek, és Lady Mary Wortley Montagu, igen, ez volt a teljesen, uh-huh. Most már emlékszem, 1700-as évek vége lehetett, és ott már egy ideje alkalmazták ezt a variolizáció, nem fogom kimondani még egyszer, úgyse fog sikerülni, szerű eljárást, és ez még egyébként... Még ennek van egy olyan szála is, hogy azt hiszem ott vették észre először, hogy a tehén himlővel megfertőződött tehenész lányok általában a himlőre, amikor elborított az egész várost, immunisak lettek, és akkor innen kezdték így tovább gondolni, hogy esetleg, hogyha ez a kevésbé halálos himlővel megfertőznek még egészséges embereket, kicsit ugyan lebetegszenek, de utána ellenállóba válnak a veszélyes himlőre. És amikor ezzel a tudással ez a követasszony visszatért Londonba, ott pont kitört a himlő, és akkor a saját gyerekeit végig is kezelte. Ő magát azért nem, mert ő egyszer már túlélte a tényleg súlyos himlőt, tehát neki nem lett volna ez értelme. És a gyerekek túlélték, és akkor az egész királyi család bejelentkezett nála konkrétan, sőt nem is a királyi család, hanem először kiválasztottak 9 darab halálra ítéltet a börtönökből, hogy figyelj, ha bevállaljátok és túléltek, szabadok vagytok. Tehát ezek voltak az első ilyen himlő elleni emberkísérletek, de utána szerencsére ez tényleg egy működő mechanizmus volt. Hát ez most csak egy ilyen extra érdekesség Lady Maryről.
Egyébként, akinek eddig nem tűnt volna föl, valószínűleg az lesz, meg ezt így meg is beszéltük, leosztottuk a jó zsarú, rossz zsarú szerepeket, hogy én nálam majd valószínűleg be fog kapcsolni ez a fangirling üzemmód, illetve az újságíró, és majd mindent meg fogok kérdezni, amit valószínűleg a hallgatók megkérdeznének, és akkor te meg majd elmondod, és akkor szerintem kezdjük is azzal Nagy Katalinnál, amit így, amikor beszélgettünk róla, elsőként jegyeztél meg, amit én se tudtam, hogy nem ő volt ám az első női uralkodó
Oroszországban, ami egyébként nekem azért volt fontos, hogy ennek egy kicsit így utána járjak, mert azért a 18. századi Oroszországot így nem olyannak képzeld, ami esetleg nagyon toleráns lenne egy női uralkodóval szemben, hogy ez a több millió férfi alatt való esetleg elfogadja őt.
Még egy 21. századi se feltétlenül.
Hát egyébként igen, úgyhogy plánőt is, úgyhogy német volt, és nem is volt orosz, igen. Hanem egy német születésű hercegnő volt. Úgyhogy egy kicsit ezért én így utána néztem, hogy mi is történt ott az előző évtizedekben Oroszországban, és több uralkodónőre is bukkantam, és az egyikük lesz majd az az Erzsébet, aki őt elhozatja, mármint Katalin Németországból, hogy legyen az unokaöccse feleség, és hogy az ő élete nagyon nagy hatással volt egyébként Katalinra, úgyhogy ezért is egy kicsit ebbe így mélyebben belemegyünk, mert hogy ez az orosz jó kis trónöröklési szappanopera, ez azzal kezdődik, amiben egyébként ugye említik ezekben a mostani Nagy Katalin sorozatokban is, hogy volt a Nagy Péter, minden oroszok nagy cárja, aki már megpróbált valamiféle reformot ugye véghez vinni az országában, és ő képzeld el, azt mondta, még hozott egy olyan törvényt, mielőtt meghalt volna, hogy az első ági fiú öröklése szerinte káros, mert attól, hogy valaki a legidősebb fiú családban, nem biztos, hogy rátermett a trónra, és hogy egy uralkodónak joga van kiválasztani a saját utódját, és ezzel az erővel ő megkoronázta a feleségét, aki, képzeld el, egy parasztlány volt. Tehát, hogy ő amikor megismerkedtek, ő tényleg egy egyszerű parasztnak a lánya volt, akivel együtt élt 20 évig vadházasságban, mire aztán feleségül vette, és akkor nekik született két lányuk, vagy sok gyerekük született, de Erzsébet élte túl, egy Erzsébet és egy Anna nevű lány élte túl. És miután Nagy Péter meghalt, első Nagy Katalin néven az ő felesége kezdett uralkodni. És őt el is fogadták, és nem is az letették a trónról, vagy kerestek helyette mást, hanem természetes okokból, mert ő is idős volt, meghalt. És akkor utána elkezdtek keresni más utódot, és így jött a képbe. Nagy Péter első házasságából született gyerekének a gyereket, tehát hogy az ő unokája került oda, ott a két lányt átugorva, amivel még így nem is lett volna semmi gond, csak hogy ő fiatalon meghalt, ez egy 14 éves fiú. Ő volt a következő Péter a sorban, és akkor még itt nem Nagy Katalin Péteréről van szó. És amikor ő meghalt, akkor ott lett volna Erzsébet, mint Nagy Péter lánya. az Anna nevű lány közben elment Németországba férjhez, és akkor Erzsébet ő azt mondta, hogy nem, én ehhez még fiatal vagyok, én még szeretném, én itt még kivárom, hogy itt mi lesz. Tehát, hogy valahogy volt benne egy nagyon, nagyon extravagáns nő volt egyébként, és egy nagyon, nagyon értelmes és talpra esett uralkodó később, de itt ő még azt mondta, hogy akkor én most én még várok. És akkor így behozták egy krusföldi Anna nevű hölgyet, aki Nagy Péter féltestvérének volt a lánya. Uh-huh. Tehát, hogy egy, szintén egy Németországba férhez ment hercegnőről van szó. Annáról egyébként azért érdemes beszélni, mert ő 15 évig uralkodott Anna cárnő, senki nem hallott pedig szerintem oroszországi Anna cárnőről, uh-huh. és ezzel a 15 év alatt, csak hogy mondjak egy érdekes magyar vonatkozást, ő volt az első orosz uralkodó, aki megszerette a tokai borokat. No. És évi 60 ezer liter bort rendelt, tehát az, hogy a tokai borvidék így fellendült, ezt neki köszönhetjük, plusz a balettet is neki köszönhetjük, már az orosz balettet, mert hogy ezt meg ő alapította. Tehát, hogy tök érdekes, hogy így,
igen.
ugye Nagy Katalintól indultunk, de hát eljutunk az orosz balettnek a megszületéséig. És viszont ő ott Erzsébetet, a saját unokatestvérét, ilyen nagyon gyanakodva figyelte, meg megfigyelte, meg megpróbálta így távol tartani a hatalomtól, hiszen ő mégiscsak egy távoli rokon, ő meg a közvetlen Nagy Péter lánya volt, ez az Erzsébet. És Erzsébet azt a taktikát választotta, hogy ő eljátszotta ezt, hogy ő csak bulizni akar. Tehát, hogy figyú, én nekem vannak pasim, szeretőim, én bálokat rendezek, nem csinálom azt, amit elvárnak tőlem, jó pofizok a cernővel, és így. És mindeközben így lejárt mondjuk a katonák közé haverkodni a barakkokba. Na így kártyázott velük, van, akit hagyott nyerni, van, akit legyőzött, van, akivel flörtölt, tehát így ő így megérezte, hogy itt nem az a lényeg, hogy nem tudom, hanem a katonasággal kell jobb lenni, és az, ami majd egyébként Katalinnál visszajön, mint tanulság. Meg illetve ez a türelemjáték, hogy most lehet, hogy nincs az én időm, de ha elég ügyes vagyok, akkor el fog jönni. És ez egyébként el is jött, mert amikor ez a krusföldi Anna nevű cárnő 15 év után meghalt, még előtte elhozatta a szintén német unokahúgát, hogy neki a gyereke legyen majd a trónörökös, és ez az Iván, akit később bezárnak a mindenféle sorozatokban is így elsúvasztják, mint trónörökös, tehát hogy ez is már egy ezredik rangú német rokon. Tehát, hogy az, hogy egy német hercegnő végül majd trónra emelkedik, annyira nem lesz nagy szám, vagy nem lesz meglepő, mint amit én így értetlenkedtem rajta, vagy ez hogy lehetséges, de a lényeg az, hogy amikor ez az Erzsébet akkor azt mondta, hogy na most már azért állj, tehát eljött az én időm, akkor már 30 felé volt, érezte, hogy van egy éjszaka, így felkelt, azt mondta, hogy jó, hát akkor bekopogott a laktanyába, hogy fiúk jöttök velem, és 300 emberrel gyakorlatilag elfoglalta a palotát. Uh-huh. És akkor eltette ezt az Ivánt, és akkor elkezdett uralkodni. És ő egyébként egy nagyon nagyon érdekes személyiség volt. Egy kicsit ma már azt mondanánk talán, hogy egy kicsit ilyen narcisztikus borderline, aminek abból a szempontból lesz jelentőség, hogy ő fogja nevelni Pétert, aki a saját unokaöccse volt, Anna nővérének a gyereke, és ő hozta oda, hogy majd akkor ő lesz az ő utódja. Illetve hát 16 éves korától gyakorlatilag ő volt az anya Katalin életében, mert őt is ugye majd odahozatja, hogy majd kettejük nászából legyen meg az ő további utódja. És tehát, hogy ezért ezzel az Erzsébetről még azt így el kell mondani, hogy tehát, hogy ilyen nagyon nagy látványos ilyen szeretett kirohanásokra volt képes ez iránt a két fiatal iránt, mivel hogy neki saját magának nem lehetett, valószínűleg gyereke, mert rengeteg szeretője volt, de sosem korabeli fogamzásgátlási viszonyok közepette sem esett teherbe egyszer sem. Tehát őket így gyerekeiként szerette, és például amikor Péter himlőt kapott egyszer, akkor hetekig ápolta. De egy kicsit, tehát valami akkora elánnal és lelkesedéssel és szeretett, hogy egy kicsit egy ilyen Münchhausen-szindrómás anya. És viszont a következő héten meg kb. Hozzá se szólt. Tehát, hogy egy ilyen nagyon instabil, ingatag nő volt, aki ráadásul olyanokat csinált, hogy ha nem tudom, egy udvarhölgynek szebb volt a ruhája, mint neki, akkor a bál közepén odament, és egy ollóval így konkrétan lecsupaszította, és így lenyisztantotta róla a ruhát, meg volt, hogy egyszer, nem is tudom, hogy elkezdett hullani a haja, és az összes udvarhölgyének kopaszra kellett borotválni a fejét. Szóval egy nagyon excentrikus nő, tehát őnek így a kezei közé kerül az a bizonyos kis német hercegségből származó elszegényedett kis Zsófi, akit azért hozatnak oda, hogy majd menjen hozzá ehhez a Nagy Péterhez.
Igen.
Így jutunk el majd hozzájuk.
És akkor bekerül, és vallást is vált.
Igen, ugye, mert egy katolikus hercegnő volt, és ez érdekes, egyébként ezt az életrajzában olvastam, hogy neki a vallás nem volt valószínűleg annyira fontos szerep. Tehát egy nagyon pragmatikus kislány volt, tehát nagyon intelligens lehetett, mert például a házi tanítóját még Németországban, ez egy luteránus tanító volt, azzal gyepálta, hogy na jó, de hogy azok az emberek, akik akkor értek, amikor még nem volt Jézus Krisztus, azok most a pokolra kerülnek. Okay. Tehát, hogy ilyen nagyon racionálisan állt a vallás kérdéséhez, de igen, neki át kellett érni, és ott az apukájával ezzel volt is egy kis konfliktusa, de úgy állt ehhez, hogy ő tudta magáról, hogy ő valami nagy feladatra született, és neki ezt az áldozatot hozzá meg kell hoznia.
Igen, egyébként erről beszéltünk is, hogy melyikünknek miért olyan szimpatikus Katalin, és én bennem például, ami így nagyon megmaradt, hogy nekem az nagyon szimpatikus, hogy annak ellenére, hogy ő nem volt orosz. Valahogy amikor oda került, olyan szinten valamit így átkattintott magában, igen, hogy így gyakorlatilag tényleg az egész élete arról szólt, hogy aztán hogy tegye ezt az országot még jobbá, igen, és segítse az ott élő embereket, és nem tudom, ez nekem ilyen annyira szimpatikus vonás volt tőle,
igen,
hogy
és
így...
ez tényleg gyönyörű, és lehet, hogy nem is a saját népe, és hogy ez így, tehát így, és tényleg nem is hatalomvágyból akart ő uralkodni, hogy, mert ő tudja, hogy bennem, tudom, hogy hogy kéne ők ezt, itt valamit jobbá tenni, és ezt így végig akarta ő vinni. De egyébként ez is olyan érdekes volt, hogy ugye ő akkor ott megérkezett, elkezdett oroszul tanulni, és meg ugye elkezdték az orosz vallási, nem tudom, tételeket is neki így tanítani. És például volt, hogy de akkor az egész napját, meg még az éjszakáit is erre szentelte, és egyszer volt, hogy így éjszaka felkelt, hogy szavakat tanuljon oroszul, a fűtetlen, nem tudom, hideg palotában, és megfázott, és akkor élethalál között is lebegett elég sok, mert tüdőgyulladást kapott. És amikor már el akarta kivetni hozzá a papot, akkor azt mondta, hogy nem, ő nem luteránus papot kér, hanem egy orosz pópát, vagy hát valamilyen egyházi szemét, mert hogy ő már orosz. És ez így, és egyébként beszélnek róla, hogy lehet, hogy nem biztos, lehet, hogy már 16 évesen volt annyi racionalitása még ott a betegség határán is, hogy ezeket a szavakat mondja, mert ezek ugye aztán a cselédek révén elterjedtek gyakorlatilag egész Szentpéterváron, hogy a kis fiatal, még akkor Zsófiának hívták, ugye nem is Katalinnak, már ennyire oda van az orosz népért, és az orosz, hogy oroszabb, mint nem tudom bárki más.
Igen.
Az udvarban.
Igen, az abszolút lejött, és még a másik, ami nagyon lejött, hogy ez, amit te is mondtál, hogy nagyon tanult, és nem csak a nyelvet, hanem minden mást is, hogy folyamatosan olvasott, korabeli írókkal, költőkkel vette föl a kapcsolatot, hogy folyamatosan képezze magát, ami...
Igen, tehát nem hogy egy nőtől, nem gyakran még egy férfi uralkodó palántától sem vártak el olyan szintű műveltséget, mint amire ő szertett élete során.
Igen. Ebben az időben a női uralkodókat tanítatták, vagy figyeltek arra, hogy azért egy minimális intelligenciával?
Hát... az, tehát alapvetően azért nagyon ritkán volt ez az eset, hogy valakire úgy tekintettek, még így kisebb korában, vagy kamasz korában, mint leendő uralkodóra, tehát akkor az már, nem tudom, mondjuk ugye Viktória királynőnél már az angliainál lehetett sejteni, hogy ott már nem fog más maradni a trónra, csak ő. Vagy hogyha a Korona című sorozat megvan, ott ugye tudták, hogy Erzsébet lesz az örökös, és őt úgy tanították, de még ő sem kapott egyébként olyan, tehát ő egyébként ugye tanult, nem tudom, alkotmányjogot, meg történelmet, de hogy például nem tudott beszélgetni földrajzról, vagy tehát, hogy milyen ország hol van, meg hogy olyan szegényes ismeretei voltak, amit egyébként nagyon sokáig az anyja szemére hányt, hogy azért, amit egy elemis iskolástól megtanítanak, azt azért lehetett volna nekem is, úgyhogy én nem hiszem, hogy tehát a női oktatásra még uralkodó körökben sem szántak, mert úgy volt, hogy ők valakinek a felesége lesz, legfeljebb.
És akkor az bőven elég lesz
igen,
neki.
Igen.
De aztán nem volt neki elég, hanem ő önmagát elkezdte képezni. De akkor ott tartunk, hogy a 15 évesen ő Oroszországba került, és aztán rá egy évre Péter felesége lett.
Igen, úgyhogy ez a különféle feldolgozásokhoz képest ez is egy különbség, hogy ő nem egy cárhoz ment hozzá, hanem még csak a nagyherceghez, és hát legalább egy jó 16 évig éltek így együtt, tehát egy 16 éves házasságról beszélünk. 16 évesen kötöttek. Tehát itt egy kicsit azért érdemes beszélni erről a Péterről is, mert így olyan, nem mondom, hogy túlzó, ahogy ábrázolták őt, mert tényleg egy nagyon kegyetlen és uralkodásra pedig abszolút képtelen férfiról van szó, de Tehát annak is megvan az oka, hogy ő ilyen lett, és egyébként még csak nem is a belterjesség között az ok erre, ami esetleg sok tudom, szellemi problémát tud okozni az uralkodó családokban, hanem arról van szó, hogy egy német hercegségben, Holsteinben nőtt fel, az Erzsébetnek a testvére volt az anya, aki meghalt még nagyon pici korában, az apja nem törődött vele, ellenben olyan brutálisan bántalmazó nevelőkre, tehát akik minden további figyelmeztetésnek elkezdték agyba fülbe verni, olyan megalázó feladatokat adtak neki, hogy nagyon, Péter nagyon szerette a hasát kiskorába, és akkor azzal fenyítették, hogy szamárfüleket tettek a fejre, és abban kellett 24 órás koplalás után végignéznie, hogy a cselédek esznek előtte, meg ilyenek, tehát hogy egy ilyen nagyon... És tehát nem valószínű, tehát még a korban is kirívóan kegyetlen nevelő kapta őt a kezei közé, és nagyon sokáig, még Erzsébet sem távolítottam előle ezt a pasit, ezt csak ő tudta akkor már így kiebrudalni a közeléből, amikor ténylegesen cár lett. Tehát ez volt az egyik nevelési hatás, ami érte őt, és aztán amikor ő 14 évesen, legalább abból a ismerős környezetből, ami nem volt túl vidám, de ismerős volt, elvitték Oroszországból, közölték vele, hogy na, te ennek baromi nagy országnak leszel az uralkodó, és jól fogod csinálni, és ezt majd a te meglehetősen bipoláris borderline nagynénéd megtanítja neked, vagy kiberi belőled, szóval, hogy ez így elég irányomta az ő személyiség fejlődésére a bélyegét, és tulajdonképpen nem akarok pszichológiai szakszavakat dobálni, de nekem nagyon tűnik, hogy egy ilyen regresszióban élt egész élet. Tehát, hogy vannak róla legendák, hogy az ágyában ólomkatonákkal játszott meg, hogy ilyen gyerekes, szembekötősdizett mindenkivel, és nem tudom. Tehát, hogy ő neki, hogy túlélje ezt az egész szörnyűséget, ő kreált egy ilyen nem létező Holsteinben leélt boldog gyerekkort, és ő ez iránt vágyakozott egész életébe, és ugye a saját udvartartását így, nem tudom, a holsteini katonáknak a ruháiból öltöztette, és tehát egyszerűen egy gyerekes, egyszerűen gyerek maradt valahol lélekben, amire viszont rájött egy nagyon súlyos alkoholizmus, és mindenféle viselkedés és dühkezelési probléma, tehát nem mentegetni akarom, de nem minden, tehát szörnyetegnek nem születik senki, szörnyetegi lett, infantilis szörnyeteg, és egyébként ez is az érdekes, hogy amikor Katalin megérkezett, ugye mind a ketten ott voltak kamaszként, akkor ő úgy tekintett rá, mint egy kis barátnőre, egy kis pajtásra, és például 10x éven keresztül megőrizte ezt a szokását, először azért már nem tudta, hogy ilyet nem illik csinálni, később meg már ezzel gyötörte a feleségét, hogy mindig neki mesélte el, hogy éppen kibe szerelmes. Amellett, hogy a szerelem valódi fogalmáról több okból se lehetett tudomása, de erre majd rátérünk. Tehát, hogy úgy gondolt, hogy itt van még valami, mert ugye németül beszélt, Péter soha nem tanult meg oroszul, és hogy itt van ez a Németországból jövő kis Zsófia, és hogy mi majd milyen jó pajtik leszünk, és meg kijátsszuk a szigorú udvart, meg a gonosz Erzsébet nagynénit. Tehát, hogy köztük egy ilyen cinkosság alakult ki, és Katalin arra nagyon jól ráérzett, hogy itt sok embertől függ, tehát, hogy neki elvileg ezt a Pétert boldoggá kéne tennie, addig az Erzsébet nagynéni az vele is kedves lesz, és hogy ő belement ebbe a játékba. Tehát, hogy akkor szembekötőzdizett vele, meg elviselte a gonoszságait, meg a beszúrásit, és egy életrajzban olvastam, hogy az ő viszonyuk ott romlott meg, amikor, mint említettem, hogy Pétert egyszer egy nagyon csúnya himlő elkapta, és nagyon sokáig volt veszélyben az élet, és amikor újra először találkoztak, akkor Katalin nem tudott uralkodni azon, hogy ne borzadjon el. Uh-huh. És egy pillanatra így látszott így az arcán, hogy így megmerevedik, és aztán így elmakogta, hogy örülök, hogy felség, hogy felgyógyult, és nem tudom, de hogy állítólag ez Péter ezt is sose bocsájtotta meg neki ezt azt az undort, amit ott felfedezett az arcán, és innentől lettek ők ellenségek, már így fiatal házasokként.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön a márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
És egyébként van itt amúgy egy érdekesség, hogy én Marie Antoinette-tel fedeztem fel egy nagyon érdekes párhuzamot Nagy Katalint illetően. Ugye Marie Antoinette-ról azt elég sokan tudják, hogy ő amikor férjhez ment a leendő 16-dikra, és az nagyon sokáig nem hálták el a házasságot, ha jól tudom, az ő esetükben 7 évig. Mm. Na most Nagy Katalin 9 évig élt Szüzen mennyasszonyként, és, vagy feleségként, és ami nagyon durva, hogy ezt senki se tudta. pedig Erzsébet nagyon szigorú felügyelet alatt tartotta a két leendő kis trónörököst, a két kis fiatalt, akit ott magának odahozott Németországból, de azt, hogy ők ott, tehát ugye azért, mert ezek a királyi házasságnak az elhálás is félig meddig nyilvánosan történik, jó ilyen behúzott ágyfüggönyök között, de senkinek nem esett le, hogy ennek a szerencsétlen Péternek valószínűleg ezt egy követnek a beszámolójából tudjuk, hogy olyan problémája volt, ez a követ úgy utalt, hogy kis műtéttel meg lehetett volna oldani. Szóval szóval olyan figyma szűkülete volt, mint 16. Lajosnak. És a nagy Katalin ebből annyit ér, ez egy 9 éven keresztül szerencsétlen gyepálta és szitta mindenki, hogy hogy lehet ilyen, még egy férfit se tudsz elcsábítani, biztos terméketlen vagy, nem? Neki még azt sem mondták el, hogy mi kéne ahhoz, hogy legyen gyerek. És akkor itt az már így azért így át, és átvezet már így a szeretőknek a témájára, mert mire ezt így kifogozta, meg mire ezt itt Nagy Péternél megoldották, akkor ez együtt járt nála, hogy a szerelmi életének is a beköszöntével már 21 évesen.
De egyébként a sorozatban, most ezen gondolkozom, a Fenninges sorozatban, ott meg nagyon azt mutatja a sorozat, hogy mind a kettőnek meg volt a maga kis élete, meg hogy a Péter is nagyon aktív volt, csak a Katalinnal valahogy nem hangolódtak egymásra. Ezt csak azért mondom, mert szerintem az ilyen sorozatoknál, vagy filmeknél nagyon sokan beleesünk, ugye nyugodtan a saját nevembe is beszélhetek, beleesünk abba, hogy elhisszük azt, amit látunk, de hogy nem erről volt szó náluk.
Hát a Péternek voltak szeretői, de az biztos, hogy ő is valahol 20 éves korátáján, 21-22 éves korátáján vesztette el a szüzességét, tehát hogy olyan nagy, nem tudom, élfajház addig nem volt, és hogy utána is ilyen nagyon, tehát nem, nagyon furcsa nőkbe szeretett bele. Tehát az utolsó szeretője éveken keresztül volt egy Voroncova nevű grófnő, kicsi volt, csúnya, esetlen, buta, és így senki nem tudta, hogy miért szerelmes belé, nem is tudta beszélgetni miről, tehát hogy ő neki a szerelem az tehát valahol az is egy kicsit nagyon gyerekesen élte meg. Tehát ő így rajongott valakire, és azt se tudta, hogy, tehát mint amikor az óvodában mondta, hogy én szerelmes vagyok a Katikába, tehát körülbelül ilyen szinten volt ő a nőkkel.
És aztán elhálták, és akkor utána hamar össze is jött nekik, nem? A Pál.
Hát ez meg nem az övék volt. Az viszont igaz. Így a legtöbb.
Igen?
Igen. Volt egy Csoglokova nevű udvarhölgye, a Katalinnak, ő volt a fő spion a környezetében, és ő egyszer elbökte a nagynéninek, a cárnénak, Erzsébetnek, hogy hát itt addig nem lesz gyerek, amíg itt valami nem történik előtte, és akkor ott leesett, hogy jó, itt valamit csinálni kell. És akkor jelent meg Katalinnak az első férfi az életébe, akit úgy hívtak, hogy Szaltyikov. Egy nagyon jó képű, fresh katona volt. Hát ő volt az első szerelme. És akkor ott az egyébként nagyon szigorú alatt tartott Katalint valószínűleg hagyta is az Erzsébet, hogy akkor valaki kerüljön a közelébe, és akkor hálják el a neki, mert Erzsébetnek egyedül azt kellett, hogy legyen utód. Tehát ő nem akarta a börtönbe zárt Ivánt, nem akarta, hogy polgárháború törjön ki az elpaterolt kis örökösért, hanem ő azt akarta, hogy ő válassza ki, hogy ki legyen a következő. És akkor neki igazából mindegy volt, hogy kitől, úgyhogy ők ott így összejöttek, és másfél-két éves viszony alatt egyébként Katalinettől a Szaltyikovtól háromszor esett teherbe. És úgy kétszer szegény elvetélt, és harmadjára született meg Pál. De ugye még mielőtt ez így megtörtént volna, ugye Katalinnak már volt szeretője, bármikor teherbe esett, tehát Péterrel is kell akkor valamit most már csinálni, mert azt azért csak nem fogja megenni senki, hogy ez a gyerek tőle van, hogyha még elhálni se tudja a házasságot. És a legenda szerint ez úgy oldódott meg, hogy a Szaltyikov, a Katalinnak a szeretője meghívta iszogatni a Pétert, és akkor ott jól berúgtak, és akkor elkezdett mesélni neki arról, hogy milyen jó dolog ez a szex. És akkor a Péter így állítólag már nagyon elázva azt mondta, hogy hát ezt én is akarom. És mondta, jó, semmi baj, itt van mindenki, és akkor kb. Így tapsolt, előjött az udvari orvos, egy rakás ember, mindenki így lefogták, elintézték, amit el kellett. És akkor még ott volt, hogy na jó, ez megvolt, de akkor még innen még évek lehet, hogy mire szegény Katalin teherbe esik. Úgyhogy ezért is hagyták, hogy hagyd menjen ez a viszony a Szaltyikovval egészen addig, amíg meg nem született belőle Pál. És ez a Szaltyikov, azért is érdekes egyébként, mert így ahhoz képest, hogy így mi él Katalin szerelmi életében az emberekkel, ő tényleg szerette azokat a férfiakat, akikhez közel volt, és ez a bizonyos katona, ez a tipikus ilyen narcisztikus, nagyhangú, jóképű, letaglózó valaki volt, aki ő így egy trófának tekintette Katalint. És hogy ő a nagyhercegnő szeretője lesz, hisz, teherbe ejtette, utána elment, és gyakorlatilag így végigutazta Európát, ahol így végig dzsemborizta az udvarokat, hogy ő igazából a minden oroszok cárjának a valódi apja, és amikor visszatért az udvarba, és szegény Katalin hívatta, akkor így körülbelül azzal rázta le, hogy bocs, de engem a meghívtak egy bálba. Tehát ez a tipikus ilyen első nagy szomorú találkozás ezzel a férfi típussal, így ez volt az ő első szerelem, és egyébként tényleg valószínűsíthető, hogy ő volt a későbbi cárnak az apja.
Most azt keresem, hogy úgy rémlik, hogy még a Wikipédia is azt írja, hogy Pál Péternek a gyereke, mert hogy állítólag jobban hasonlított rá.
Oké, és az első években egyébként a Szaltyikor, később pedig a Péterre. Tehát ez is lehetséges. De egyébként lesz majd Katalintól egy levél, amit már később a Patyomkinnak ír, és akkor felsorolja szeretőit, és akkor írja egy ilyet, hogy az első Szaltyikov a szükségszerűség miatt került kiválasztásra. Tehát, hogy ő is így utalt rá.
Utalt rá. Aha. Egyébként én nagyon sajnálom szegény Katalint ezért, hogy amit az elején a bemutatkozónál, meg a műsor elején beszéltünk, hogy minden nőről van egy mondat, ami úgy mindenkiben él, és mindenki tudja, hogy na, akkor ő az, hogy szerencsétlen ő lett a szexmániás nymphomán királyné, és így kb. Mindenki így emlékszik rá, miközben egyébként az összes férfi uralkodó sokkal rosszabb volt, mint ő nőbe.
És ugye ebbe a valóság az, hogy 12 szeretőről tudunk név szerint.
Igen.
Valaki esetleg ezt felviszi 22-re, na most ez az 21 éves korát vagyok nem illetett, ez évente maximum 2 férfit jelent, még akkor is, hogyha a nagyobbik száma számolunk, de inkább csak 12 férfi volt az életében, és mindegyik 1 vagy 2 évig, és mindegyiket őszintén szerette, tehát hogy nem is futókalandokról van szó, tehát hogy...
Igen, abszolút mély érzelmeket táplált mindenki iránt, és utána nagyon hálásan megköszönte mindenkinek.
Igen, még egyikük a királyt is csinált.
Igen, mindenki, valaki országot kapott, valaki palotát, valaki csak szimplán sok pénzt, úgyhogy abszolút nagyon...
Gáláns.
Gáláns volt, igen.
Gáláns szerető volt Katalin.
Gáláns
nagy volt. Lelkű. Pedig egyébként nem egy olyan szeretője volt, főleg a későbbi években, amikor már kicsit gyakrabban váltogatták egymást. Kicsit fiatalabb fiúk, egyébként valószínűleg ezért terjedt el a pletyka, mert akkor kezdtek egy kicsit csúnyában nézni rá Európában, amikor idősödve egyre ilyen kis fiatalabb kis, nem tudom, patronáltakat vett maga mellé, így hívta őket. De is az ott volt, hogy ők egyszerűen beleszerettek egy fiatalabb lányba, és akkor ezt Katalin észrevette, és akkor azt mondta, hogy szia, hello, de ott se bosszút állt, meg lefejezte őket, hanem akkor kapott egy szép uradalmat valahol, és így váltak el. Tehát én nem lennék képes erre, de őszintén.
De közben meg szintén ezt tudom mondani, hogy a királyok is a fiatal 16-18 éves hercegnőket, vagy nem tudom kiket tartottak ágyasához.
Szóval, és természetesnek vették.
Normális.
Olyat, hogy egy férfi uralkodó mondjuk azzal vonult be a történet, hogy extrán sok szeretője volt, olyat nem nagyon ismerek, mert nem volt olyan, hogy egy férfi uralkodónak extrán sok szeretője
volt. De egyiknek extrán sok volt.
De ez egyébként, tehát nem Katalin járt így azért egyedül, hanem hogy ott van Kleopátra, akit ilyen Regina Meretrixnek, Szajha királynőnek hívtak azért, mert hogy Marcus Antoniust is, meg Cézárt is sikerült ez eljövő, de ott szegény Bolein Anna, aki ugye nem volt hajlandó elfogadni az egyszerű ágyes szerepét, és felesége akart lenni, és ő is ugye a végén még vérfertőzéssel is megbádoltak. Tehát ez egy nagyon következetes minta a történelemben, hogy amikor egy nő hatalomra jut, azt társítják azzal, hogy az egy ribanc,
igen,
más nem mondjak.
Igen.
És ez egyébként valahol arra vezethető vissza, hogy azért a férfiakban, ezt is nem én mondom, hanem inkább antropológusok, meg szociológusok, illetve szexuálpszichológusok, hogy van valami ősi félelem a férfiban a női szexualitás iránt. Tehát ezt a, nem tudom, az Odysseus elcsábító kirké, meg a szirének, tehát hogy meg a népmesék, a megbabonázott királyfikról, tehát van egy ilyen, na meg a kereszténységben, ugye Ádám, akit Éva csábított a mesztelenségével, végsősorban arra, hogy egyen a tiltott fagy gyümölcséből, hogy van egy félelem a női vonzerőtől. És ez egy nagyon régi megküzdési stratégia, hogy amitől félünk, azt megpróbáljuk nevetségesíteni, megszégyeníteni, megalázni, megvetendővé tenni mindenki által. És nekem még amit eszembe jutott egyébként Katalin kapcsán, hogy ugye egy uralmat gyakoroló nő azért az egy rendellenes, vagy renden kívüli teremtés volt, vagy tehát jelenség, tehát egy ijesztő valami, ami egyszerűen nem illik abba a rendbe világképben, amit mi megszoktunk. És ehhez a világképhez még hozzátartozott az, hogy egyébként egy nő mikor, kivel szexel, mikor szabad, vagy mikor kötelező neki, az mindig a férfi döntött el. Az apja, a rabszolgatartója, a férje. És amikor egy nő saját maga dönti el, hogy na, én most kivel szexelek, és mikor, az egy ugyanolyan renden kívüli jelenség volt, mint amikor valaki uralkodó nő lett, és ezt a kettőt így összekapcsolták, és mivel egyébként a nőt eleve sokkal imbecilisebbnek és ösztöneitől irányítottabb embernek, lénynek tartották, mint a férfit, ezért összekapcsolták, hogy hát aki uralkodó nő, az egy nymphomán. Tehát ez egy nagyon, nagyon bonyolult karika azért, hogy miért is lett szegény Katalinnak ilyen híre.
Igen, és azért biztos nehéz lehetett neki, hogyha belegondolsz, mert ugye még egy férfi egy szexuális kapcsolatot fent tud szimplán a testiség miatt tartani, azért egy nő nagyon nehezen tud belemenni egy ilyen kapcsolatba, igen. csak azért, hogy szexeljen. Igen. És ő neki ez így nehéz is volt, hogy átadja magát, és ténylegesen beleszeressen ezekbe a férfiakba, mert viszont, hogyha valaki a szerető lett, akkor így szerintem el is várta, hogy akkor, na, hogyha én a Nagy Katalinnak a szeretője vagyok, akkor majd az milyen jogokkal jár, mert igen. hogy olyan pozíciókat adott a férfiaknak, hogy aztán utána, gondolom, gyakorlatilag egy idő után a férfiak így el is kezdtek küzdeni kb. Azért, vagy így hajtottak igen. arra, hogy na én legyek a Katalin igen. szeretője.
Igen, igen, igen. És egyébként, ami nagyon, tehát, hogy valahol elég sok, tehát több kapcsolata bukott meg azon, hogy a férfi teljesen mindegy, hogy hány uradalmat, gyercegséget, pénzt, tisztséget, országrészt adott nekik. Tehát a két legnagyobb szerelem az Orlov és a Patyom, ki mind a kettő mindenhol a férje akart lenni.
Igen.
És nem azért, mert hogy akkor társuralkodó akart lenni, hanem mert ha férj, akkor övé a hatalom. Tehát, hogy amíg addig apjánban ő lesz a domináns fél a kapcsolatban, és sok minden bukott meg ezen, hogy ezt Katalin nem engedt. És egyébként, ami még nagyon becsülendő benne, és nagyon ritka, hogy bármennyire közel is engedett magához a szeretőket, egyiket se hagyta belefolyni nagyon. Egy-két kivétellel így a politikában, mert például a kezdetekben Orlov egy nagyon okos hivatalnokként van ábrázolva, közben egy elég egyszerű katona volt. Uh-huh. Bátor volt, de egy katona. És Patyomként engedte egyedül be így az államügyekbe, ő viszont értett hozzá, tehát meg tudott irányítani, de hogy az összes több ilyen kis szerelmét azt így hiába akart volna, hogy de itt én is akarok is kakaskodni itt az államtanácsban. Nem. Tehát, igen. hogy ez nagyon becsülendő benne.
Azt, és nagyon-nagyon jól tette. Ezzel abszolút egyetértek. És hogyha már Orlovéknál tartunk, ugye egy nagyon központi kérdés Katalin életében, hogy ugye az a bizonyos pucs, meg a férjének igen. az elhalálozás, az mennyire az ő...
Kezeműve.
Kezeműve, igen.
Tapad-e vér a kezéhez, vagy igen. nem? Hát... Ez nem lehet ennyire egyértelműen megválaszolni, de az biztos, amikor Katalin, tehát ugye együtt éltek 16 évig Péterrel, ő nagyon jól látta, hogy mit művel. Aztán meghalt Erzsébet, és Péter került a trónra. Ő fél évig volt egyébként cár Katalin, akkor vette át a hatalmat. És tulajdonképpen ő nem is csak azért vette át a hatalmat, mert tehát több okból egyfelől az életét kellett, hogy mentse, mert addigra Péter az annyira elborult, hogy ezt az akkori Vononcovának nevezett grófnőt kijelentette széles nyilvánosság előtt többször, hogy ő lesz a cárné, Katalint majd kivégezheti, vagy börtönbe zárja, a kis csajnak már adott, nem tudom. A saját udvartartásra nyugodtan hívják cárnénak, tehát ott már így szorult körülötte a hurok, de ez csak a kisebbik probléma volt, mert Katalin ugye már másfél évtizede látta, hogy ebből az emberből nem lesz jó cár. Ezt az embert le fogják innen paterolni. És akkor megyek vele én is. Tehát akkor én is megyek a levesbe, börtönbe, számüzetésbe. És ráadásul Péter, tehát ugye sose tanult meg oroszul, mindig német emberekkel vette körül magát, németeknek kedvezett, német barátpolitikát akart folytatni, és amikor trónra került, akkor elkezdett így olyan dolgokat csinálni, hogy például ugye ő luteránus közegben nevelkedett, hogy így az orosz pópákról leszette a leverendát, rájuk parancsolt, hogy borotválják le a szakállukat, és ilyen luteránus kis papnak beöltöztette őket. Meg elvette az egyházi vagyont, tehát, hogy így kivittette az ikonokat a templomokból. Az orosz katonákról pedig levette azokat a baromi nagy meleg bundákat, és ezekbe a kis kackiás, szűk, kis csili-vili, holnsteini katonai zubbonyba öltöztette őket. Ők meg itt álltak, hogy normális ez? Tehát elveszi a kabátunkat, és beöltöztet minket piperkülcnek. És akkor volt ez, hogy így Katalin így látta, hogy itt nagyon nagy baj lesz, és amikor Nagy Péter még ki is nevezte a saját német nagybátyját a főparancsnoknak, félreállítva egy csomó orosz tábornokot, akire a katonák felnéztek, akkor itt eljött az idő, hogy itt valamit csinálni kell. És maga Katalin nem valószínű, hogy nagyon tevékenyen részt vett volna ebben a megszervezésében, mert ő nagyon el volt szigetelve, tehát őt Erzsébet is elszigetelt, Erzsébetnek a minisztere is elszigetelt, egy Péter is elszigetelte. Három barátja volt összvisz, ezek közül az egyik, ugye az Orlov, illetve az ő fivérei. Ők viszont szerencsére nagyon élelmesek voltak, talpra esettek, és ők elkezdtek ott szervezkedni, hogy mire eljön. És valószínűleg beavatták a tanít, de nagyon a vége felé. És tehát egyik éjszak az ágyában keltették fel, hogy figyelj, most Péter indított egy teljesen értelmetlen háborút a dánok ellen, hogy ő saját kis szívecsücske Holsteinjéhez még egy darabot hozzácsatoljon, mert hogy ez valaha az övé volt, és akkor, hogy figyelj, ő most elindul, és tudjuk, hogy most téged itt le akar tartóztatni, hogy helyedre tegye a kegyencét, most itt vagy csinálunk valamit, vagy nem, és akkor Katalin ugyanazt csinálta, mint annak idején Erzsébet, szépen felkelt, oda ment az első barakhoz, mondta, hogy sziasztok, itt vagyok, tudjátok, hogy én orosz vagyok, a tiétek, hogy mindenki felesküdött, és az egész egy pillanat alatt végbe ment. És Pétert pedig akkor egyszerűen így letartóztatták, és nem is akartak vele semmit csinálni, bezárták, nem tudom, mi palotába, ott a nyírt könyörgő leveleket a Katalinnak, amiben ő csak azt kért, hogy hat kapja meg a nem tudom milyen ágytakaróját, meg hogy küldjék mellé a szeretőit, mert hiányzik neki, tehát mint egy kisgyerek úgy sírt ezekben a levelekben, és a korabeli Frigyes porosz király mondta ezt Nagy Péterről, hogy úgy tették le a trónról, hogy egy kis gyereket küldenek ágyba. Tehát így ez így megtörtént minden ellenállás nélkül. És akkor utána, hogy miért halt meg, ez egy ilyen érdekes dolog, mert Nagy Katalin egyfelől kinevezte mellé az ő Grigori Orlovjának a bátyját, akiről tudta, hogy egy elég vehemens figura, és hogy nagyon gyűlöli Péter. Tehát egy olyan embert tett mellé, aki elő lehetett tudni, hogy nem teljesen kiszámítható, és hogy állítólag egy ilyen este Péter leült vacsorázni a saját őreivel, meg ez, mi esténként együtt ettek, és egyszer úgy berúgott, hogy nekik ment, és ők meg hát így önvédelemből megölték. És nem, tehát maradt is egyébként utálnunk egy levél, nem tudom, most ez így belefér, egy picit pár sort így felolvassak ebben, mert ez itt tök érdekes, hogy amit utána ez az Alexei Orlov, tehát a szeretőjének a fivére írt Katalinnak, hogy hogyan számol be a történtekről, az így körülbelül így hangzik, hogy Matyuska anyácska, legkegyelmesebb cárnő uralkodó, hogyan is magyarázhatnám meg, vagy írhatnám le, mi történt? Nem fogsz hinni hűséges szolgádnak, de Istenemre esküszöm, igazat szólok, Matyuska. Felkészültem a halálra, de én magam sem tudom, mi történhetett. Elvesztünk, ha nem könyörülsz rajtunk. Matyuska, az az ember nincs többé, de senki sem akarta, hogy így legyen. Hogy ismert volna bármelyikünk kezet emelni a cárunkra, uralkodónkra? De anyácska mégis megtörtént. Ebédnél veszekedni kezdett, az asztalnál nekiesett Baratyinszki hercegnek. Mielőtt szétválaszthattuk volna őket, már nem ért. Mi magunk sem tudjuk, mit tettünk, de egyformán bűnösök vagyunk, és megérdemeljük a halált. És egyébként állítólag, amikor és ezt Katalin eltette ezt a levelet, és amikor a fia Pál később már a Katalin halál után megtalálta, akkor ő is úgy vette, hogy ő tisztázta így lélekben az anyját. Tehát ugye addig azért így motoszkált benne, hogy tényleg van-e valami köze az apja halálához, de akkor ezzel ő is így felmentetnek tekintette, viszont Európában végig megmaradt az a pletyka élete végig, hogy ő megölte a saját férjét. Tehát, hogy van is benne felelőssége, de a halálát azt ő valószínűleg sosem akarta. Már csak azért sem, mert egyszerűen, tehát az biztos, hogy bosszúból nem akarta megölni. Megölhette volna, mert egyébként tényleg bántalmazta is őt Péter fizikálisan is, tehát minden gyerekessége, tehát ilyen alkoholgőzős állapotban tényleg sor került fizikai erőszakra, ami ugye a sorozatokban is szerepel. De például a szeretőjét, akit a helyére akart ültetni, azt tízé szépen megvigasztalta, hogy jaj, ugyan ne sírj, itt van egy kis életjáradék, egy ház, menjél férjhez, leszek a gyereket keresztanyja. Tehát, hogy nem állt, tehát nem volt egy vérszomjas valaki. Meg azért egy felkent, tehát nem, egyébként Péter még nem volt felkentve, de azért az uralkodók, korábbi uralkodóknak a nyilvános kivégzésével, vagy megölésével azért ugye mindenki óvatosan bánt, ugye az angliai Erzsébet is nagyon húzódott a saját unokatestvérét kivégezni, szóval én nem tartom ezek alapján, amiket itt most kikutattunk magunknak, hogy ő tényleg megölte volna a saját férjét.
Nem akarok már nagyon sokat rugózni ezen a szex dolgon, de még az jutott eszembe, hogy azzal is megvádolták, hogy leszbikus kapcsolatai is voltak.
Igen, ezt valószínűleg nem tudom, ezt szerintem kb. Minden ilyen korabeli, nem tudom, ilyen plegykalapokban, ezt is gyakran hozzák fel uralkodó nőkkel kapcsolatban, de ilyesmi szerintem egyébként semmi. Tehát, hogy ezt például egyetlen egy ilyen életrajzi könyv, vagy ilyen hitelesebb dokumentumfilmben nem találtam erre így.
Igen,
így nyomott vagy utalást. Ő szerelemmel vágyott egyébként. Igen, és tehát az is olyan, hogy ugye volt ez a Szaltyikov, ez a kis jóképű disznó, és a következő szeretője, ez egy ilyen nagyon, egy fiatal lengyel származású kis katonatiszt volt, aki ilyen kis nyámnyila, kedves, visszahúzó, szűz volt még ráadásul, mert megígérte az anyukájának, hogy ő nem fog szexelni a házasságot, akkor soha elmenj a rossz hírű rossz udvarba, és ott gyakorlatilag Katalin udvarolt neki hónapokig, és egy ilyen nagyon kedves, bizalomteli ilyen, nem tudom, ilyen érzelmileg biztonságos kapcsolatot köztük 2 évig, és nem mellesleg később Lengyelország királyává tette ezt a fiút. Úgyhogy nála azért mindig volt, hogy egy ilyen, egy olyan. Tehát, hogy mindig valamilyen sérülésre, amit okozott az egyik, jött a következő, tehát egyben azt nem mondjam, hogy valahol ilyen teljesen nőszerűen működik. De hát a legnagyobb szerelme az ugye az utána következő Orlov volt, és vele azon romlott meg egyébként a kapcsolat, hogy élete végig lekötelezett volt neki, tudta jól, hogy neki köszönheti nagy részt a trónját, de férjül meg nem fogadhatja. Nem. Már csak azért sem, mert ott az elején az uralkodásának elterjedt egy pletyka, hogy ők ketten összeházasodtak, és a katonák egyből zúgolódni kezdtek, hogy ho-ho-ho, ő ugyanolyan katona, mint mi ugyanúgy kockáztattuk, érted az életed, mi az, hogy hozzámész, hozzánk meg nem, tehát gyakorlatilag ez volt mögötte a logika, úgyhogy Katalin még, ha el is játszott a gondolattal, hogy hozzámegy Orlovhoz, nem tudta, hogy nem teheti meg, mert akkor saját trónját fogja újra veszélyeztetni, és nekik valahol ez így ezen csúszott el, hogy Orlov meg bosszúból össze-vissza csalta, meg állandó jeleneteket rendezett. Tehát, hogy ez egy ilyen elég fájdalmas 10 pár év volt, amit ők így töltöttek, de 10, azt hiszem, egy évtizedig voltak mondjuk úgy együtt, de viszont, ha jól olvastam, akkor a legnagyobb fizikai szerelem az ő volt az életében.
Uh-huh. A sorozat végén meg arra utalnak, hogy a Patyomkinnal titokban összeházasodtak.
Igen. Na, az viszont pedig, az egyébként valószínű. Tehát a Patyomkin, ő az is nagyon érdekes, hogy őt úgy ismerte meg, hogy amikor a pucs idején ugye maga mellé elította a katonákat, és ő elindult, ő maga férfi ruhát vett, és lóháton elindult Péterhez, hogy a hadsereggel maga mögött őt letartóztassa, és akkor észrevett, hogy nem vett magához kardbojtot. Így felszerelés, és akkor egy fiatal tiszt így odalépett hozzá, és odaadta a sajátját, és ez volt Patyomkin. Tehát uh-huh. így találkoztak, de ugye szerelem az még évtizedekig tartott, mire így beállt köztük, és az is egy nagyon érdekes kapcsolat volt, tehát hogy ő benne meg így minden megvolt, tehát ő bátor is volt, intelligens is volt, jóképű is volt, és hogy nagyon jó volt a humora, tehát ő azzal lopta be magát Katalin szívébe, hogy állítólag egy vacsoránál elkezd őt kifigurázni, hogy ilyen furcsán németes akcentussal beszél oroszul. Viszont ez a Patyomkin, hát ez egy nagyon nagy spíler volt. Úgy kezdődött, hogy amikor úgy érezte, hogy nem tud elég gyorsan a Katalinnak a kegyébe férkőzni, akkor ilyen teátrálisan bevonult egy kolostorba, elkezdett szakállat nevezteni, és azt mondta, hogy ő itt egy viszonzatlan szerelem miatt van. És akkor addig ott maradt, még onnan Katalin ki nem idesgett az egyik udvarhölgye révén. És aztán akkor így az konkrét szerelmük az körülbelül 2 évig tartott, és a Patyomkin az egy nagyon furcsa arcát kezdte el megmutatni, amikor ez a szerelem kibontakozott, mert elkezdett konkrétan azon hisztizni, hogy az ő 44 éves, 3 gyerekes szerelmének voltak előtte pasiai.
Igen.
Tehát, hogy így kiakadt ezen, hogy így mi az, hogy nem én vagyok. Az első, és ők jobbak voltak, és nem tudom, és akkor ott nagyon sok levelet váltottak egymással, és egyébként, tehát, hogy nagyon groteszk egyébként ez a másik levél, amiből még így akartam felolvasni, hogy ez a 44 éves cernő konkrétan bocsánatot kér, hogy én nekem már volt előtte szexuális élményem, és akkor így szépen leírja mindegyikről, hogy nem tudom, mit gondolt róluk, és akkor itt van egy ilyen részlet, amiben így felsorolja ezt a 4 szerelmét, hogy és azt írja, hogy most pedig lovag úr ezután a vallomás után remélhetem megbocsátja bűneimet. Feltételezem, és ezt komolyan írta, feltételezem elégedetten fogja látni, hogy nem 15 csupán harmadannyi. Az első Szaltyikov a szükségszerűség miatt került kiválasztásra, a negyedik Vasilcsikov pedig a kétségbeesés miatt. A magam részéről ezeket nem tudom kapcsolatba hozni a frivolitással. Ami a másik 3-at illeti, ha jobban megvizsgálja, Isten látja lelkem, ők nem valamiféle züllöttség vagy bujalkodás miatt léptek be az életembe, ilyesmire soha semmiféle hajlamom nem volt. Ha a sors olyan férjet adott volna, akit képes vagyok szeretni, örökre hűséges maradtam volna hozzá. A gond az, hogy a szívem egyetlen órára sem képes szerelem nélkül dobogni. És szerintem így igazából ez a lényege, hogy szeretetre vágyott.
Igen. Amit egyébként érdekes, hogy ezen sokat gondolkoztam, hogy viszont aztán ugye elsőre a pár született neki, és a gyerekeit meg valahogy így nem. Szóval ez az anyai
igen,
érzés, ez nem...
Hát a Pálnál ott egy... Érdekes, ez meg itt valamiért Sziszi jutott eszembe, hogy vele volt az, hogy a Zsófia, az anyós, az, ahogy megszülettek a gyerekei, elvitte a közelébe, és egyébként vele is ez történt, tehát az Erzsébet, akinek ugyanúgy nem voltak gyerekei, hirtelen a kis megszületett trónörököseket, ezeket teljesen kisajátította, tehát amire mire egyébként Katalina saját fiát visszakapta, ő már volt 11-12 éves, és gyakorlatilag semmi közük nem volt egymáshoz, úgyhogy lehet, hogy ez is volt az oka annak, hogy valahogy ő ezt az anyai részét így egészen levágta magáról, mert nem is nagyon volt alkalma, hogy ezt így megtapasztalja, hogy milyen az elejétől.
Igen, meg ebbe a korba úgy ugye alapból ez így jellemző is volt. Viktóriánál is emlékszem, hogy ott is az volt, hogy egy uralkodónő nem nevelte a gyerekét. Igen, tehát dadusok nem voltak, meg nevelőnők, meg nem tudom, szóval, hogy nem... Igen, nem vettek részt az életükben.
Igen, meg valószínűleg nem is azt... Ha meg megteszik, akkor valószínűleg egyből elkezdtek volna rámutogatni, hogy államügyekkel kéne foglalkozni, és a gyerekszobában játszani. Úgyhogy valamit biztos kitaláltak.
Valamit biztos rosszul csináltak. Így a végére azért szerintem soroljuk föl, vagy így említsük meg azokat a dolgokat, ami Katalinnak az elképzelései voltak, hogy mind szeretett volna változtatni, és hogy mind sikerült neki változtatni. Mindig a sorozattal jövök, mert én nekem nagyon tetszett, szerintem ez nagyon jól átadta ez a sorozat, hogy milyen nő is volt ő, és az egész sorozat úgy indul, amikor már túl vagyunk a puccson, és Katalin elmondja ott a tart egy ilyen beszédet, és elmondja, hogy hát urak milyen jogon tartanak más embereket.
Rabszolgasorsban,
igen, meg milyen alapon uralkodnak mások felett, úgyhogy kihasználják őket, és ezen nagyon sok mindenki akkor felháborodott, mert hogy mondja is a sorozat, hogy ugye egy-egy úrnak több ezer jobbágya volt, igen, akkoriban. És hogy milyen érdekes, és milyen jó, hogy akkor tessék, hogy egy nő került oda, és elindította ezt a folyamatot, mert lehet, hogyha nem egy nő kerül oda, akkor, hát mondjuk bízunk benne, hogy nem arról van szó, hogy nem történik meg sose, de mondjuk lehet, hogy jóval később.
Igen. Meg hát, ugye azért utána nem is uralkodott többé nő. Tehát a Pálnak első dolga volt kijelenteni, hogy mostantól megint elsővági fiú öröklés van. És hát, hogy azért ugye nem hajtottak végre bizonyos reformokat, azt azért a Romanovok meg is érezték később. Tehát azért a forradalom se valószínűleg úgy alakult volna, ahogy, hogyha egy kicsit hathatósabb reformokat sikerül keresztül vinnie. Mert egyébként, ahogy mondott Katalin, az abszolút, tehát ő olyan empátiával fordult a nyomorgó név felé, ami... Hát nem akarok, az is általánítás lenne, azt mondom, hogy férfi uralkodó erre nem képes, mert vannak erre is példák, de egyébként egy ilyen nagyon női gondoskodást érzektelen. Tényleg, mint hogy gyerekeként tekintett volna a saját népére, és ez tényleg igaz, hogy ő ezt nagyon, tehát ő addigra, meg egyáltalán ez a felvilágosulásnak az eszmé is úgy jutottak ehhez, hogy amikor őt oda elzárták kis nagy hercegnőként, hogy ne beszéljen senkivel, és csak várja meg, amíg teherbesik, ő nem tudott más csinálni, hanem elhozatta ezeket a könyveket, ugye Diderotól mondta, ez kijött a Rousseautól, és ő ezeket olvasta. És ugye nagyon szép magasztos elvei voltak már, mire trónra került, és olvastam, közben kutattam az életről, hogy ő készített egy Nakaz nevű ilyen eszméletlen nagy leírást. Tehát nem teljesen egyedül, mert volt hozzá segítség, de naponta több órát töltött azzal, hogy ő ezt így összeelítsesebb, hogy így törvénykezésről volt, hogy hogyan kéne felépülni a társadalomnak, nagyon modern nézeteket írta a bűnelkövetésről, tehát hogy ez nem lefejezni, meg kínozni kell, hanem valamit tenni, hogy megelőzni, meg megjavítani kell a bűnözőket, tehát ilyen nagyon fejlett gondolatok, illetve hogy a jobbágyságot azt felkezdtem, mert a jobbágyság az nem is úgy volt jobbágyság, mint Magyarországon, tehát hogy ott tényleg az, hogy nem egyszerű földműveseket kell elképzelni, hanem azt, hogy tényleg úgy adták, vették ők, mint a tárgyakat. Tehát egy jobbágy lány ezt el lehetett adni 10 rubelért, miközben egy kitenyésztett tagár több százba került. Igen. És akkor így, hogy 15 éves volt, és elszakítják a család, és az ország másik végébe adják el, tehát tényleg így elzálogosíthatják, kisgyereket elveszik az anyjától, mert ott a másik faluba kell a, nem tudom, munkaerőt, tehát tényleg, mint az állatokat úgy tartották őket. És akkor Katalin ugye megpróbált, ugye azt is leírta, hogy ez így nem tartható, és nem vihető keresztül, és amikor ezzel ő készlet, ezzel a NAKAZ nevű ilyen gyűjteménnyel, akkor azt adta a szűke politikai körének, akik a felét egyből kidobta a kukába, hogy szó se lehet róla, a második, aztán még a negyede maradt meg, mire azt mondták, hogy hát ezzel talán kezdhetünk valamit, ebben még talán olyasmi volt, hogy a jobbágy idővel hagy vásárolja meg a saját szabadságát, meg hogy legyen magántulajdona, mert az se volt neki. Tehát, hogyha gyűjt pénzt, akkor hagy váltsa ki a saját szabadságát, meg a testi fenyítést valamennyire korlátozzák. És ezt Katalin úgy akarta keresztül vinni, hogy összehívott egy baromi nagy gyűlést, de hogy nem, a jobbágyokon kívül a parasztok, az iparosok, a kézművesek, a polgárok, a nemesség, a papság, és minden felekezetet, hogy még a buddhisták és a muszlimok, akik a birodalom szélén értek, még tőlük is kért egy-egy küldöttet, és ezeket így összeterelte egy nagy teremben, vagy hát egy városban, és akkor, hogy mindenki mondja el, hogy mi a baja, és akkor, hogy majd megpróbáljuk ehhez alakítani ezt az én törvénykezési csomagomat. És hát akkor itt találkozott Katalin a realitással. Mert ott egyből, hogy akkor a születettnemesek, a szerzettnemesektől különböző jogokat akartak, akkor a polgárok azt mondták, hogy hát ebben az van, hogy jogegyenlőség, akkor én is akarok jobbágyat. Nem úgy, hogy akkor neki is legyen, akkor legyen nekem is. Meg hogy nagy része nem tudott olvasni, akkor mindent újra fel kellett olvasni, minden húzódott, beadtak 2000 petíciót, összevesztek, hogy ki a leghosszabb, és akkor Katalin itt rájött, hogy ezt így nem fogja keresztül verni azt, amit ő akar. Sok mindent elindított, az tény, és sok változást, és talán ami egyébként a legfontosabb, hogy valahogy sikerült egy kicsit kiszélesítenie ezt az udvari értelmiségi kört, tehát hogy egy kicsit több fiatalt küldött külföldre, többen tanultak iskolába, többet egyetemente, meg amit a művészetekért, tehát valamit el tudott indítani, de szerencsétlennek azért azt, amit ő eltervezett, az egy túlságosan nagy fa volt az ő fejszéjének.
De legalább megpróbálta, és elkezdte.
Igen. És hát végig buliszhatta volna Cernéként ezt a 60 évet, meg végig szexelhette igen. volna, amit beszélnek róla, de nem ezt csinálta.
Igen. Úgyhogy jó, hogy volt és elindította. Mert legalább volt, aki elindította.
Így van.
Úgyhogy
egy olyan mindig kell, és ez tökéletes, hogy itt egy nő volt.
Így van. Itt is. Micsoda nő volt ő is.
Nekem egyébként ez alapján, ami nagyon tényleg fantasztikus, hogy azért, mint látni fogjuk, hogy anyagilag vagy érzelmileg rosszabb körülmények közül jövő nők, akikkel még találkozunk, tehát, hogy valamilyen oldaluk azért mindig sérült. És nekem valahogy Katalin annyira egész maradt. Uh-huh. Tehát, hogy ő tudott emberséges lenni, tudott megértő lenni, nőies maradt, vágyott a szerelemre, amit nőként akart megélni, mégis felelősségteljes uralkodó lett igen. belőle, és meg határozott, és aki tudta magára, hogy ő képes jó uralkodó lenni, és ezt keresztül is vitte, hogy ő ez az lehessen, szóval, hogy ő nekem egy ilyen nagyon egész, és egy ilyen nagyon, ez ilyen csoda, hogy egy ilyen életút után egy ennyire ilyen egész lélek tudott maradni, úgyhogy nekem talán ezért ő az egyik kedvencem.
Abszolút megértem. Nem véletlenül volt ő az első micsoda nő, akiről beszéltünk. 2 hét múlva folytatjuk.
Várom én is nagyon.
Eláruljuk, hogy kivel?
Elárulhatjuk. De mondtam, mert neked ő a szíved csücske.
Nekem ő a szívem csücske. 2 hét múlva Frida Kahlóról fogunk beszélgetni. Őt fogjuk kicsit jobban bemutatni nektek. Reméljük, akkor is velünk tartotok. Sziasztok!
Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.